a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicsére, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet sorozatunk folytatásaként választottam, és amelyet megírva találunk Királyok első könyvének második fejezetében, a 10-től a 12-ig, valamint a 3. fejezet első 15 versét a következőképpen, helyünkön ülve maradva hallgassuk meg, mert szintén egy hosszú ige szakasz ez. Azután pihenni tért Dávid őseihez, és eltemették Dávid városában. Dávid 40 évig uralkodott Izraelben, Hebronban uralkodott 7 évig, Jeruzsálemben pedig 33 évig uralkodott. Azután Salamon ült apjának, Dávidnak a trónjára, és uralma nagyon megerősödött. Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városába vitte, míg be nem fejezte palotájának, az úr házának és a Jeruzsálemet körülvevő várfalnak az építését. A nép akkor még az áldozó halmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az úr nevének. Salamon szerette ugyan az urat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozó halmokon mutatott be áldozatot. A király Gibeonba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozó halom. Egyszer 1000 állatot mutatott be Salamon égő áldozatul azon az oltáron. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: kéri valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte: te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetedet megtartotta iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most, Uram Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám, Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni, nem számlálható meg a sokaság miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Különben ki tudnák kormányozni a te nagy népedet? Tetszett az úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten: mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. De amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az úr szövetségládája elé, és égő áldozatokat mutatott be, béke áldozatokat készített, és lakomát rendezett minden szolgájának. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Thank you.
Szeretett gyülekezet, drága testvérek, folytatva sorozatunkat a királyokról, a múlt alkalommal Dávid királlyal fejeztük be, és ma Salamon királlyal folytatjuk. Érdemes egy picit ismétlésképpen is az évszámokra tekintenünk, hogy el tudjuk helyezni a kronológia időszalagján a különböző királyokat, hiszen Salamon után felgyorsulnak az események, és két irányba kell már tekintenünk, mert sajnos Salamon után ketté szakad az ország, és külön uralkodói lesznek az északon lévő Izraelnek és a délen fekvő Júdeának. Ahogy korábban már említettem, a bírák kora befejeztével, amely Krisztus előtt 1358-ra tehető Józsué halálával kezdődik tulajdonképpen a bírák kora, és egészen Krisztus előtt 1047-ig más történeti kutatások szerint Krisztus előtt 1050-ig tartott a bírák kora. Azt gondolom, hogy csak néhány év, hát főleg ilyen időtávlatból azt gondolom, hogy elenyésző ez a néhány év. De ami biztos, hogy bő 300 évig tartott a bírák kora, és Saul trónra kerülésével, amely Krisztus előtt 1050 vagy ugye 1047-ben elindul a királyságnak a kora, és Sault Dávid követi a trónon, Krisztus előtt 1010-ben vagy 1011-ben itt is vannak viták, kerül a hatalomba, és 40 éves királysága alatt megerősödik az ország hatalmi és gazdasági szempontból. Hatalmi szempontból az azt jelenti, hogy a környező népekkel harcban áll Izrael, de ezeket a háborúkat rendre megnyeri, és kivív egy tekintélyt az országának Dávid király. Ezt a tekintélyt tovább erősíti Salamon, aki Dávidnak az utódja, és Krisztus előtt 970 környékén kerül a hatalomra, és hasonlóképpen ő is 40 évig uralkodik, azaz Krisztus előtt 930, Krisztus előtt 931-ig tart a királysága, halálával fejeződik be. Salamon király édesapjától, Dávidtól, ahogy említettem az előbb, egy erős, egy stabil országot vesz át. Sikerült a térségnek a tekintélyét kivívnia, gazdaságilag stabillá tennie, lelki, szellemi állapotot, az Istenbe vetett hitet pedig mélyítenie. A történelem is igazolta azt az állítást, de a Szentírásból is tudhatjuk, hogy ahol erős, ahol karizmatikus, ahol hívő vezető van egy ország élén, ott lelki, szellemi, erkölcsi, gazdasági fellendülés tapasztalható. És ennek az ellenkezőjét is igazolta már a történelem, ennek lehetünk egyébként majd tanulni ebben a Krisztus előtt 900-as években, hogy milyen hanyatlás következik be Izrael életébe. Tehát ennek az ellenkezőjét is igazolta már a történelem, hogyha gyengekezű, erkölcstelen, istentelen vezető van egy országnak az élén, ott lelki, szellemi, erkölcsi és gazdasági hanyatlás következik be. Mert a lelki és a szellemi szempontok azok mindig hatnak a gazdasági szempontokra. Szokták a gazdasági világban azt a kifejezést használni, azok, akik esetleg gazdasági szakemberek, azok nagyon jól tudják, azt a kifejezést használni, hogy befektetői bizalom. A befektetés szó az egy gazdasági kifejezés, a bizalom pedig az egy lelki, az egy szellemi kifejezés. Ha nincs bizalom egy országban, vagy nincs bizalom egy cégben, akkor egy befektető abban nem fektet be. Ha van bizalom, ha stabil, ha kiszámítható egy ország, akkor jön a befektető, vagy jönnek a befektetők, és befektetnek. Tehát kölcsön hatásban van ez a két szó egymással. Befektetői bizalom az azt jelenti, hogy tulajdonképpen jó szívvel fektetnek be, mert bíznak valamiben vagy valakiben. És ha megnézzük csak az elmúlt néhány száz évet Európában, csak az elmúlt néhány száz évet, azok az országok emelkedtek fel gazdaságilag, erkölcsileg, ahol volt ébredés. Az elmúlt 500-300 évben hatalmas egész Európára kiható ébredések voltak, ahogy itt láthatjuk is, direkt ki is emeltem különböző színekkel azokat az országokat, ahol nagy ébredések voltak az elmúlt évszázadok folyamán. Hát gondoljunk csak a reformációra. Németország a reformáció bölcsője. De ez a reformáció hatott egész Európára, de természetesen nem csak Németországot kell megemlítenünk, hanem Németországtól délre elhelyezkedő, délre fekvő Svájcra is kell gondolnunk, vagy éppen Németországtól nyugatabbra fekvő Hollandiára. Ezt a három országot nevezik egyébként a reformáció bölcsőjének. Ugyanezt láthattuk egyébként, és hogyha egyet tovább lépünk, akkor láthatjuk azt, hogy a reformációi ébredésben milyen szerepet játszottak ezek az emberek. Luther Márton, ugye az ő nevéhez fűződik a reformáció, de természetesen Melanchthon Fülöpöt is meg kell említeni, illetve Calvin Jánost a reformátori oldalon, tehát a református oldalon, illetve Zwinglit is, Ulrich Zwinglit is meg kell említenünk, hiszen ez a négy személy volt az, aki a legmeghatározóbb volt az ébredésben. Aztán ugyanezt láthattuk egyébként angolszász területen, különösen Spurgeont érdemes megemlíteni. Ugye Spurgeon az a 19. században élt, 1834-től 1892-ig, és Isten valami csodálatos módon használta ezt az embert, de természetesen más igehirdetőket is érdemes megemlíteni, vagy éppen politikust, hiszen másik híres ilyen igehirdető John Wesley volt, vagy Wesley János, aki 1703-tól 1791-ig élt, áldott igehirdető volt egyébként, a metodista egyháznak a legmeghatározóbb alakja. És William Wilberforce-ot is meg kell említeni, aki egyébként 1759 és 1833 között élt. Ő angol parlamenti képviselő volt, ő nem igehirdető volt, de egyébként Isten áldott eszköze volt. Politikusként működött, az angol parlamentnek volt a képviselője, és ami mondhatom azt, hogy az egyik legfontosabb világi szempontból, de keresztény szempontból is, a legfontosabb egyik tette volt az, hogy az ő nevéhez fűződik a rabszolgatartásnak, vagy a rabszolgáknak a felszabadítása. A skandináv ébredésben Isten áldott eszköze volt Ruot Szalainen Pál, úgy nevezik egyébként, hogy a paraszt próféta, mert egy tanulatlan ember volt, nem végzett teológiát, nem volt diplomája, hanem egy nagyon-nagyon egyszerű ember volt, kétkezi munkás, mezőgazdasággal foglalkozó ember. És ez az ember hitre jutott, és gondoljatok bele, hogy ezt az egyszerű hitre jutott embert Isten valami fantasztikus módon használja, és bejárta egész Finnországot, hirdette az igét, és egy egész országban, majd a skandináv országokban hatalmas ébredést indított el Isten rajta keresztül. És hatásuk az egész finn társadalom, majd ország határokon átívelően is más országok életét is megváltoztatta. Az említett országok tehát az angol száz terület, Németország, Hollandia, Svájc, vagy a skandináv területek, Svédország, Norvégia és Finnország ma a világ legfejlettebb országai közé sorolják. Olyan mértékű erkölcsi, szellemi, lelki, gazdasági felemelkedés történt ezekben az országokban, amelynek gyümölcsét a mai napig lehet látni. A mai napig. Tehát az, hogy ezek az országok nagyon gazdaságilag, nagyon erős és nagyon stabil országok, kimutathatóan annak köszönhetik a fejlettségüket, hogy egy hatalmas ébredést adott Isten ezekben az országokban, amely természetesen mindenféleképpen alá kell húzni, hogy hatott a különböző országokra. Így hatott egyébként Franciaországra és Spanyolországra, így hatott egyébként Csehországra, ugye gondoljunk csak a cseh testvérekre, itt a reformáció előreformátoraiként, de gondolhatunk Lengyelországra, és természetes, hogy ezek az ébredések hatottak Magyarországra is, hiszen például a híres focista Jakab, Spéner Jakab volt az, aki Magyarországon is evangelizált, és olyan csodálatos ébredést adott, hogy aztán Kis Ferenc professzor, Ungár Aladár, ezeket a neveket lehet, hogy esetleg ismerik a testvérek, Magyarországon is átsöpört, keresztül söpört ez az ébredés, és nagyon sokan hitre jutottak. És az a finn ébredés, az természetesen hatott Magyarországra is, hogyha egy kicsit ismerik az egyház történelmet, akkor tudjuk, hogy Finnországban indult el a népfőiskola, és ez a népfőiskola aztán meg lábat vert itt Magyarországon is, és hát ott a tótajkú embereknél Szarvason, és ott a Békés megyében indították el a népfőiskolákat, és hát ezek az ébredés vonalát vitték, és hatott az egész országra. Tehát mondhatjuk azt minden túlzás nélkül, hogy ezek az ébredések, akár az angol szász, akár a német, vagy reformátori, akár a skandináv ébredések, ezek hatottak Európára, és ezért mondhatjuk azt, hogy Európa egy jóléti társadalom, egy jóléti civilizált társadalom. Természetesen ezeknek az országoknak a lelki-szellemi hanyatlását is tapasztalhatjuk, és erről őszintén is kell beszélnünk. Hogy ezek a fejlett országok, mert így van ez mindig, és ezt majd láthatjuk Izrael életében is, hogy amikor nagy mélységben van egy ország, amikor egy lelki, szellemi, erkölcsi, morális, gazdasági mélyponton van egy ország, és amikor egy hívő vezetője lesz, akkor az az ország elkezd fellendülni. Erkölcsös lesz, gazdaságilag egyre jobban erősödik, és stabillá válik. Igen, ám csak akkor, amikor jólét lesz, akkor a jólétben emberek megfeledkeznek Istenről, és újra hanyatlás lesz. És nem akarok ilyen matematikai diagramokat fölvázolni, de tulajdonképpen ilyen hát színuszgörbét mutat tulajdonképpen Izrael életében is egy-egy ilyen időszak. Magasságok és mélységek. És nem csak Izrael életében láthatjuk ezeket, hanem természetesen láthatjuk Európa történelmében is, hogy hogyan szírtezik ezek a magasságok és mélységek Európa életét, vagy a társadalmak életét. És ezt a szellemi hanyatlást láthatjuk egyébként, vagy tapasztalhatjuk az elmúlt években, évtizedekben, mely egy gazdasági összeomlást is elő fog idézni, csak idő kérdése. És én nem akarok ilyen prófétai hangokat megütni, de a történelem, mit is szoktak mondani? Ismétli önmagát. Ami azt jelenti, hogy az a nagy áldásos időszak, amit tapasztalhattunk meg az ébredésekből, annak lesz majd természetesen folytatása olyan értelemben, hogy a nagy jólétben megfeledkeznek emberek az Istenről, láthatjuk is. Egy nagyon-nagyon apró példája, én nem akarok most politizálni, de egy nagyon-nagyon apró példája ennek az, hogy például az Európa Unió a saját gyökerét takarta meg, akkor, amikor azt mondta, hogy kivesszük az alkotmányból, az alapalkotmányból, vagy az Európa Uniónak a szövegéből azt, hogy keresztjén. Nagyon egyszerű. Kivesszük az Isten nevét. Mert ez az ország, vagy ez az állam, vagy ez az unió, ez már nem keresztjén, mondják vezetők. És ez a szellemi hanyatlás, és oda fog vezetni, hogy majd össze fog omlani. Csak idő kérdése. Szóval, kedves testvérek, ez a kettő, ez mindig hat egymásra. A lelki-szellemi és a gazdasági erkölcsi dolgok, ezek hatnak egymásra. És ilyen szellemi, gazdasági felemelkedés volt Izrael életében is, Dávid királysága után és Salamon uralkodásának a kezdetén. Egy megerősödött, egy tekintélyes, egy stabil országot vett át Salamon édesapjától, Dávidtól. Na de ki volt Salamon? Az édesapja a Dávid király volt, ahogy említettem, az édesanyja pedig Betsábé volt, a korábbi hettitás Úriásnak a felesége. Ugye erről múltkor hallhattunk, hogy Dávid magához vette Betsábét megözvegyülése után. Izrael királyának, Dávidnak egyébként a 16. fia volt, ezt is érdemes megemlíteni, hogy Salamon 16. fia volt Dávidnak, és Krisztus előtt, hát körülbelül 990-ben született Salamon Jeruzsálemben. A királyi palotában nőtt fel, és hamar ámulatba ejtette a környezetét a költői és természettudományos tehetségével, mintegy 1000 éneket komponált, és 3000 közmondást gyűjtött össze. Itt lehet lapozni, úgy látszik, hogy nem tudom, valamiért megállt a vetítés. Tehát 3000 közmondást gyűjtött össze, és ennek egy részét egyébként a Példabeszédek könyve is tartalmazza. Salamon Izrael királya lett 970-971 magasságában, és rendkívüli bölcsességet kapott Istentől, erről olvastam föl egyébként a történetet, és saját korában a világ legbölcsebb emberének tartották, akihez királyok és királynők utaztak messzi földről, hogy találkozzanak vele. Egyébként, hogyha elolvassuk, hogyha valaki veszi a fáradtságot és elolvassa Salamonnak az életét, nem olyan hosszú egyébként, ha elolvassa az életét, akkor hát kitűnik az, hogy tényleg hát királyok hódoltak előtte. Jártak királyok, királynők hódolni Salamon elé. És elkápráztatta őket Izrael királynak a bölcsessége és az országnak a jóléte. Salamon király uralma alatt Izrael a fénykorát élte, az akkori jókori világ legmeghatározóbb országaiból hozatott aranyat, ezüstöt, különböző fémeket, nemes fémeket, különleges fákat, ahogy itt a térképen is egyébként láthatjuk, talán lehet, hogy kicsi, de Izraeltől nyugatra hozott például nemes fémeket Észak-Afrikából, de hozott Európából is, illetve arab országokból is különböző dolgokat. Erről egyébként így ír a Szentírás, hadd idézem 1 Királyok 10-et. Salamon király nagyobb volt a föld minden királyánál gazdagságban és bölcsességben. Az egész földről igyekeztek Salamonhoz eljutni, hogy hallhassák bölcsességét, amelyet Isten adott a szívébe. És mindenki hozott ajándékot, ezüst és aranytárgyakat, díszes ruhákat és fegyvereket, balzsamot, meg lovakat és összvéreket. Így volt ez évről évre. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi a vadfügefa az Alföldön. Ugye a cédrus az egy fa fajta. Az ígéret földjének csaknem egész Izrael kezébe került, és a nép az békében élhetett. És virágzott az irodalmi, és virágzott a kulturális élet, mindabból, amit Salamonnak élete során sikerült elérni, egy valami különösen is kiemelkedik. Ő építhette fel Isten templomát, a jeruzsálemi templomot, itt láthatjuk, hát nyilván ez egy ábra, ez egy kép, amely abban az időben a világ legszebb épületének számított. Csaknem 200 000 munkás dolgozott rajta, 7 éven át, mire elkészült. És ez a fényűző áldott élet úgy kezdődik, hogy alázatban kapja a trónt az Úrtól, és alázattal kér az Úrtól. Vajon mi hogyan reagáltunk volna arra a felkérésre, hogy kérj valamit, én megadom neked. Gondolkodjunk el ezen a felszólításon. Kérj valamit, én megadom neked. És mondjuk ki őszintén, hogy sokan erre a mondatra úgy figyelnének fel, mint a három kívánságot teljesítő aranyharra. Nem tudom, a testvérek voltak-e így vele, én bevallom őszintén, hogy olykor-olykor kacérkodtam a gondolattal, mi lenne, ha kifognám az aranyhalat, a kívánságot teljesítő aranyhalat, és teljesítenék kívánságomat. Lehet, hogy nagyon infantilisnek tűnik ez a kérdés, de szerintem lehet, hogy mi is eljátszottunk már ezzel a gondolattal. Azt gondolják sokan, hogy Isten az aranyhal. És ő azért van, hogy kívánságokat teljesítsen. Sokan mondanak, kérnek valamit Istentől, és azt gondolják, hogy azt Istennek teljesíteni kell, pedig Isten nem aranyhal. Salamon sem úgy tekint Istenre, mint aki na most kifogta az aranyhalat, a kívánságokat teljesítő aranyhalat, és bármit kérhet. Salamon nem így tekintett, sem a helyzetre, sem pedig Istenre. Pedig Isten azt mondja, kéri valamit, én megadom neked. És tulajdonképpen ebben a mondatban Isten nem támaszt feltételt, hogy ezt és ezt, vagy ebben a témakörben, abban a témakörben. Isten azt mondja, kéri valamit, én megadom neked. Salamon nem él vissza ezzel a mondattal, ezzel a felkínálással, hanem alázatban marad, és a korlátait meglátva kér az Úrtól. De mielőtt kérne, hálaadással tekint vissza, és köszöni meg Istennek, hogy apjával, Dáviddal bánt, hogy megbocsátott neki, amikor elbukott, hogy szerette őt minden helyzetben, és ebből a szeretetből fakadóan ülhet most ő is a trónra. Tudjátok, ez a hálaadás egy nagyon-nagyon fontos momentum. Amikor imádságban megszólítjuk Istent, akkor a tapasztalat az, hogy az imádságaink kérő imádságok. És akkor elsoroljuk, hogy ezt is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt kérem. Salamon teljesen másképpen kezdi, amit Isten ad neki lehetőségként, hálaadással. Éppen ezért hadd tanítsam a kedves gyülekezetet arra, hogy amikor imádkozunk, akkor mindig a hálaadással kezdjük. És tudjátok, miért fontos ez, kedves testvérek? Azért, mert a hálaadás az mindig megelégedetté tesz. Ha mindig csak sorolunk, akkor elégedetlenek leszünk. Mert ez sincs, az sincs, amaz sincs. De amikor hálaadással kezdem az imádságot, akkor mindig azt jutatja Isten az eszembe, hogy miért vagyok most hálás, vagy miért lehetek most neki hálás. De mondjuk ki őszintén, olyan sokszor elfeledkezünk a háláról, és olyan, játszva egy kicsit a szavakkal, olyan hálátlanok tudunk lenni, és olyan hálátlanul tudjuk sorolni Istennek, hogy mire van szükségünk. Ez a hálaadás egy fontos mozzanat Salamonnál. Azt olvashatjuk, te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És azért élesen talán még elevenen bennünk van a múlt alkalommal, amiről hallhattunk, hogy hát Dávidnak a Betsábéból született első gyermek, ugye az meghalt. A bűn az engedetlenség következményeként. És Salamon talán erre is szeretettel gondol, hiszen biztos, hogy az apja elmondta neki ezt a félrelépését, és azt, hogy honnan van az ő anyja, Betsábé. És ezért mondja, ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki. aki a trónján ül ma is. Minden szavában a hála van. Amikor Salamon megszólítja az Urat, akkor a hála fakad belőle. És visszatekintett, és hála töltötte el a szívét. Mi sokszor idáig sem jutunk el, hanem zúdítjuk Istenre a kéréseinket és a kérdéseinket, hogy mi kéne, ömlik az ajkunkról a panaszáradat, hogy mi nincsen, hogy miben szenvedünk hiányt, hogy másoknak miért van több, és olyan szomorú ezt hallgatni. Salamon hálás Istennek az édesapjáért és azért a szeretetért, amivel őt körülvette, mert tudja, hogy ő is ezzel a szeretettel fogja körbevenni majd az ő királyságát. Aztán őszintén a tükörbe néz Salamon, és elmondja a fogyatékosságait, elmondja a hiányait. Azt olvassuk itt a 7. verstől, és most, Uram Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És nem hatalomittasan, dagadó mellekkel büszkélkedik, hogy végre a rábízott hatalmánál fogva bármit megtehet, hanem látja királyi szolgálatának a súlyát, a felelősségét, és bevallja töredelmesen, hogy nem ért a kormányzáshoz. Hát mondjuk ki őszintén, drága testvérek, hogy ez a mondat, amit itt olvashattunk a 7. versben, ma nézve, mai szemünkkel nézve, nem egy politikailag korrekt megfogalmazás. Mondjuk ki őszintén, hogy ezekkel a szavakkal ma nem lehetné választást nyerni. Nem lehetne. Akkor kiállna az ország első ember, és azt mondja, hogy hát én nem tudok kormányozni, de hát majd próbálkozunk. Ilyennel nem lehetne választást nyerni. De tudjátok, az Úrnál igen. És ez a különbség. Ez a különbség. Salamon azonban tudja, hogy minden, ami van, Istentől van. És az alkalmasságát is Istentől kapja. Őszintén elmondja Salamon, hogy egy politikus, nem értek a kormányzáshoz, és ez inkább egy vesztes kategória, de az Úr előtti való őszintesség az mindig áldást hoz. Mindig áldást hoz. És ebben a mondatban, hogy kérj valamit, én megadom neked, ugye, az Úr mondja Salamonnak, benne van, hogy Isten bármit meg tud adni. Lehet, hogy ő nem tud kormányozni, de Isten bármit meg tud adni. Mert ebben a mondatban, hogy kéri valamit, én megadom neked, előtte azt jelenti, hogy nincsen lehetetlen. Hogy Isten előtt nincsen akadály. Ahogyan egy szép gyermek ének is mondja, olyan kedves ez az ének, most a gyermekek is énekelték a tanévzáron, az óvodában. Ugye emlékeztek, Dorkáik is énekelték, az én Uram nagy, ő hatalmas Isten, előtte nincs lehetetlen. És milyen jó, ha már egy gyermeki szívbe beleültetjük azt, hogy a mi Urunk olyan hatalmas, hogy ő előtte nincs lehetetlen, hogy bármit kérünk, ami az Isten szíve szerint való, azt ő megadja. És előtte nincs lehetetlen, és ezt adja Salamon tudtára, és bármit kérhet. És itt tűnik ki a különbség, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, Salamon pedig nem ért még a kormányzáshoz sem, mert tudja, hogy ezt lehet jól is, és lehet rosszul is csinálni. És ezért kéri az Urat, hogy Uram, én nem tudok kormányozni. Ő nem szeretné rosszul csinálni, és ezért Istentől kér segítséget, olyat kér, ami a hívő élet, a szolgálat elengedhetetlen része. Mit is? A 9. versben ezt olvashatjuk. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Jó néhány fontos dolog elhangzik ebben a mondatban. Először is az, hogy Salamon bevallja, nem ért a kormányzáshoz, de ezzel állítja azt is, hogy én nem értek hozzá, de te igen. Aztán egy nagyon fontos dolog szintén látható ebből a mondatból, mégpedig az, hogy ez nem az én népem. Én nem akarok rajta uralkodni. Hány despota volt már ebben a történelemben? Hány? Akik uralkodtak, akik kizsigerelték a népet. És itt van Salamon, aki azt mondja, hogy ez nem az én népem, ez a te néped. Én nem tudom kormányozni, de te tudod. Legyél te a királya ennek a népnek. Nem én akarok itt királykodni, ugye? Szoktuk is mondani, mit királyoskodsz itt. És akkor szoktuk is mondani, én vagyok a király, ugye? A Salamontól ez a lelkület távol áll. És azt mondja, hogy a te néped. És te tudod igazán kormányozni ezt a népet. Én csak a te eszközöd lehetek a te kezedben. A te képviselődként akarom elvégezni azt, amit rám bíztál. Ezért olyan szép ez a szó, hát sajnos aztán a politika nagyon leterhelte, de olyan szép az a szó, hogy miniszter. A miniszter ez egy latin szó, ami azt jelenti, hogy szolgálni. Hát nem tudom, személyek nevek említése nélkül, nem tudom, hogy hány miniszter van, aki valóban szolgálni akarja a népet. Hogy valóban szolgálatként tekint arra, hogy Istentől kapott mandátumot. Mert higgyék el, drága testvérek, higgyétek el, minden kormányzás, teljesen függetlenül, ilyen oldal vagy olyan oldal, teljesen függetlenül, Istentől van. Erről már hallhattunk korábban egyébként szolgálatot, ige hirdetési szolgálatot, nem szeretnék ebbe belemenni, de ha valakinek vannak kételjei, olvass el a Római Levél 13. fejezetét. Ott azt olvassuk, Pál apostol azt mondja, minden hatalom Istentől van. És Jézus még Pilátusnak is, akivel nem volt egy politikai platformon, azt mondja, semmi hatalmad nem volna, ha nem Istentől kaptad volna. Tehát minden hatalom az Úrtól van. És miniszterek jó, hogyha szolgálatként tekintenek ezekre a megbízásokra. És Salamon itt azt mondja, hogy én a te képviselődként akarom elvégezni azt, amit rám bíztál. És ez az őszinte alázat, ami Salamonban van. Ebből születik meg az a bizalom, amivel aztán azt mondja, és itt már jön a kérés, azt mondja, adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Engedelmes szívet. Érdemes megfigyelnünk, hogy mit kér, vagy mit nem kér, bocsánat, mit nem kér Salamon. Nem kér sok pénzt. Nem kér szép feleséget, vagy feleségeket. Nem kér azonnali győzelmet a háborúkban. Nem kér nagy tekintélyt és dicsőséget. Azt kéri Istentől, hogy tegye alkalmassá arra, hogy tudjon különbséget tenni jó és rossz között. Hogy legyen mindig engedelmes szíve. Milyen jó politikai program, nem? Nem tudom, hogy ezzel ma választást lehetne nyerni, de az biztos, hogy Salamon idejében ezt a választást megnyerte, mert az Úr őt választotta ki. És jó politikai program ez. Lehet, hogy ilyennel nem lehet ma választást nyerni, de Isten szívét meg lehet nyerni, az biztos. És ezért nagyon fontos, drága testvérek, hogy akik Krisztusban vannak, azok elsősorban az Isten szívét akarják megnyerni. Nem megszedni akarja magát Salamon, nem pöfeszkedni akar valamiféle dicsőségben a trónján, ő azt akarja végrehajtani, ami az Istentől kapott feladata. Isten terve valósuljon meg az ő életében, Isten akaratát hadd tudja cselekedni minden tekintetben, és adjon neki olyan képességet Isten, hogy megértse és végre tudja hajtani az Isten gondolatait. Ez a legfontosabb neki. És ezért sajnos nagyon komoly döntéseket kell meghozni. Mindjárt az elején van néhány ember, akit például kivégeztet. Mondjuk ezt ma nem tudnánk elképzelni, helyén való ez egyébként. De mindjárt első király uralkodásának első heteiben ott egy-két olyan embert, aki a hatalmára tör, aki az Isten választását és választási munkáját kérdőjelezi meg, szépen melegebb éghajlatra elküldi. Mert mi a legfontosabb neki? Az, hogy Isten akaratát cselekedje, és Isten akaratát megértse, és végre tudja hajtani és hajtatni. Adj azért szolgádnak, azaz tudja a helyét. Tudja, hogy ő szolgál Istennek, bármilyen magas pozícióba kerül, ő szolga marad még királyként is. Érzitek ezt a különbséget? Királyként szolga. Amikor azt mondja, hogy adj azért szolgádnak, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy Uram, én még királyként is szolga vagyok. Na ez az igazi szolgálat. Amikor nem a pozíciójában gondolkodik, hanem el tud vonatkoztatni a pozíciójától, és azt tudja mondani, hogy a királyi pozíció az semmi. Az ma van, holnap nincs. Én szolgálni szeretnék. Emlékszem, talán ezt már mondtam a gyülekezetben, de előjött bennem ez az emlék, amikor 2012-ben, Isten az én személyemmel egyház történelmet írt az evangélikus egyházban, mert ilyen zöldfülű lelkész sose volt esperes, vagy sose lett esperes. Egy éve voltam parókus lelkész, gondoljanak bele, drága testvérek. Isten még az evangélikus egyház törvényét is megváltoztatta, Isten volt, nem a zsinat. Mert mindig az volt korábban is, és azóta visszahozták ezt a törvényt, csak akkor nekem szabva Isten megváltoztatta ezt a törvényt, kivették azt a paragrafust, hogy legalább 5 éve kell, hogy valaki szolgáljon parókus lelkipásztorként, hogy esperes lehessen. Isten kivette ezt a paragrafust, és 1 éve voltam parókus lelkész, és megválasztottak esperesként. És annyira emlékszem a beiktatási, az esperesi beiktatási ünnepségen valaki odajött hozzám, és azt mondja nekem, na, Krisztián, jó nagy hatalmat kaptál. És aztán olyan nagy szeretettel, de intenem kellett ezt az embert, hogy ez nem hatalom. Ez ma van, holnap elvétetik. Ma Isten lehet, hogy megadta, de Isten bármikor visszaveheti ezt. Ez nem hatalom, ez felelősség. És szeretnék engedelmesen szolgálni ebben az egyházmegyében. Igen, adj azért engedelmes szívet, mert amikor valaki szolgál, akkor nem királyként, vagy esperesként, vagy püspökként teszi ezt, hanem az Úr szolgájaként. Mert ha valaki másképpen tekint, nem szolgálatra, vagy nem szolgálatként, hanem pozícióként tekint erre, akkor gyorsan el fog neki vétetni. És a történelemben oly sokszor elvette már az Úr ezektől az emberektől. Szóval azt mondja, adj azért szolgádnak, mert Salamon tudja, hogy hol van a helye. Tudja, hogy ő szolgál Istennek, bármilyen magas pozícióba kerül, ő szolga marad még királyként is. Őt trónra helyezte Isten, de sosem szeretne magasabbra helyezkedni, mint Isten. Hát vannak, akik Istennek képzelik magukat, és istenkednek, nem királykodnak, istenkednek bizonyos pozíciókban. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, mert tudja, minden ezen az engedelmes szíven múlik. És ezzel az engedelmes szívvel tud Istenre hallgatni és figyelni, ebből fakadóan pedig tud kormányozni. Tud különbséget tenni jó és rossz között, tudja megkülönböztetni azt, ami Istentől van, és ami nincs Istentől. Isten több mindennel ajándékozza meg, mint amit kér. Nem tudom, hogy fölfigyeltünk-e arra, amit olvastam. Még azon is felül. És mennyire igaz az a Jézusi mondat, amit olvashatunk Máté evangéliumának 6. fejezetében, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Salamon ezt az engedelmes szívet kérte az Úrtól, és mennyi mindent ráadásként megkapott. Vannak, akik a ráadással kezdik, és nem mindegy a sorrend. Nem mindegy. Valaki a ráadást kéri, a ráadást akarja, és azokat szeretné megkaparintani, és tudjátok, az ilyen embereknek, akik a ráadást kérik mindig, semmiük nem lesz. Semmiük. Salamon egyetlen egy dolgot kért, engedelmes szívet, olyan szívet, ami csak őre figyel, csak őre hallgat. Salamon így kezdi uralkodását, így kormányozza a rábízott népet, így lesz áldás az életén, de a következő alkalmon megláthatjuk, hogy ilyen áldás, ilyen engedelmes szív milyen fordulatokra képes, ha leveszi tekintetét az Úrról. Ezért legyen számunkra mindennél fontosabb az engedelmesség és a hűség. És ezért mondja Isten Salamonnak még ebben a fejezetben, itt a 14. versben, ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Nem is lett hosszú életű. Nem lett ez az ember hosszú életű. Ezen az úton engedelmességben és hűségben járna a legfontosabb. Ilyen szívet adjon nekünk Isten, és ez legyen számunkra a legfontosabb kérés. Nem aranyhalat látni Istenben, hanem olyan urat, akit jó hűséggel és engedelmességgel követni. Amen. Imádkozzunk. Uram, valóban azért könyörgünk, hogy adj nekünk engedelmes szívet, adj bölcs szívet, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között. És hányaknak az életében a rossz jó, és a jó rossz? Hányak életében a keserű édes, és az édes keserű? A világosság sötétség, és a sötétség világosság. De adj nekünk bölcs szívet, hogy a jót jónak lássuk, és a rosszat rossznak.